Tiszteletem, hölgyek, urak, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Nincs olyan turista, aki ne készítetne olyan fotót magáról, amint éppen tartja a Ferde tornyot, a pizai Ferde tornyot, hogyha valaki erre jár. Mivel a híres épület előtt csak szép zöld gyep van, eléggé eltávolodhatunk ahhoz, hogy hibátlan legyen az illúzió. Kevesen tudják, hogy tényleg tartani kell a tornyot, de ezt persze nem a turisták teszik, hanem egy izgalmas betonszerkezet lent az alapoknál. A 80-as évek végén már félő volt, hogy ledől az egész, fel kellett újítani és meggátolni a további kilengést. A pizai tornyot ugyanis eredetileg egyáltalán nem azért építették, hogy világhírű legyen a ferdesége miatt, tehát nem Ferdének épült, egyszerűen elrontották. Egy impozáns 70 méter magas harangtornyot akartak alkotni, az volt a cél, hogy a legmagasabb templom legyen a világon, de a laza talajon egy földcsuszamlás miatt megdőlt az épület, mert nem volt rendesen az alap kidolgozva, úgyhogy nem is érték el a 70 métert, végül is 56 méterig jutottak. 800 évig a torony csak fokozatosan, centinként dőlt a föld felé, aztán hirtelen begyorsult. Szerencsére akkor gyorsult be, amikor már olyan volt a technika, hogy képesek voltunk megmenteni, úgyhogy megmenekült az épület. Jelenleg a legfelső rész távolsága az alapoktól, ha a külső faltól számoljuk, akkor 15 méter, tehát 15 méter nagyjából így a kilengése. A turisták látogathatják, de korlátozott számban, fél óránként indulnak csoportok, és előre be kell jelentkezni. Ha valaki kora reggel érkezik, akkor még van esélye, hogy feljusson, de ha valaki délfelé próbálkozik, ráadásul hétvégén, hát akkor talán másnapra, ha jut neki hely. De néha egy-két nap is előre betelik, úgyhogy talán csak az esti órák jelentenek kivételt, ilyenkor azonban másfajta az élmény. Mielőtt neki indulunk a 294 lépcső megmászásának, először is minden táskát, hátizsákot el kell helyeznünk egy zárható szekrényben. Elvileg 12 éven aluliak nem mehetnek fel a toronyba, az idősebb gyerekek is csak szülői felügyelettel. Ez azért van, mert a márvány lépcsőket annyira letaposták az idők folyamán, hogy lefelé lejtenek. Ráadásul iszonyúan csúsznak, úgyhogy nagyon balesetveszélyes felmászni a toronyba. A gyakorlatban azt tapasztaltam, hogy nem igazán ellenőrzik, kisgyerekekkel is simán találkoztam, ott rohangáltak fönn a toronyba, meg hát igazából nem csúsztak le a lépcsőn, tehát szerintem mi jobban csúszkáltunk, mint ők. Mindenesetre mondom, igazából nem ellenőrizte ezt kutya sem. A lépcsőkön folyamatosan kell haladni, jobb oldalon kapaszkodhatunk a tömör falba. A különböző szintek ablakain ugyan ki lehetne nézni, de hát alulról már ugye jönnek fel a többiek, ha nem az utolsók vagyunk, akkor hivatalosan csak a tetőn szabad megállni. Ezt azért nem tartjuk be, egyrészt mondom, hiába jönnek mögöttünk, mert a kíváncsiság az erősebb, tehát mindenki azért egy kis mobilfotót csinál a résből. Másrészt pedig hát a harmadik szinten egy kevésbé edzett turista azért alig kap levegőt. Tehát nem könnyű azért fölmenni a toronyban, úgyhogy valójában nem egyszerre felmegy az egész csapat, hanem így szépen részletekbe. A torony legfelső szintje kilátó, és két látogatható részből áll, de bármelyiket választjuk, a panoráma csodás. Egy dologra kell nagyon vigyázni, amikor harangozni kezdenek, akkor az elég kemény élmény. Jó magam a fülemet például azonnal befogtam, aztán a fejemet a lábam közé szorintottam, és még így is szédültem a kongástól. A Ferde harangtorony mellett található Pisa másik két kihagyhatatlan látnivalója. A dóm, amelybe csak hosszú nadrágban és fedett vállakkal lehet belépni, és a baptisztérium, vagyis a keresztelő kápolna. Ez az épületkomplexum a városmagtól viszonylag távolabb van, zöld gyep mindenütt, üdezöld, gyönyörű, viszonylag könnyű parkolni a közelben, és hát bármikor lefotózható, meg jól is lehet fotózni, mert nincsenek itt épületek előtte, mögötte. De nem úgy kell elképzelni, hogy a város közepén van, mondom, hanem ilyen kicsit arrébb az egész, és a mai Pisa pedig egy nem túl nagy város, nagyjából 100 000-en lakják, az Árnó folyó partján hangulatos kávézókat találunk. Az éttermek átlagban olcsóbbak, mint például Viareggióban, a közeli tengerparti üdülőtelepülésen. Lehet Pisán 4 kerekű biciklit is bérelni, és ezzel is bejárhatjuk a nevezetességek környékét, ez is egy romantikus dolog. Pisa, Siena és Firenze, ezek azok a fontos meglátogatandó városok, amelyek tényleg a Toszkána legszebb részeit jelentik talán. A cipők és a lovak városa Siena például, amely főtere a városháza épületével a legromantikusabb helyek közé tartozik a világon. Az autókat kitiltották a belső városmagból, nem véletlenül. Úgyhogy andalogva békésen sétálgathatunk a középkori utcácskákon. Előbb vagy utóbb, de eljutunk a főtérre. Ez a dóm épülete, itt van mellette a főtér, és itt van a legfontosabb látnivaló is, ugye? Hát a dom egy picit azért odébb van, mert hogy a főtér ugye a lovasverseny helyszíne, és a téren kívülős vendéglátók kínálatából válogathatunk, miközben játszanak az utcazenészek vagy a mutatványosok akkor, amikor nem a versenyzőké a terep. Amikor meg a lovasverseny van, olyankor homokkal szórják fel körbe a teret, és minden a palió körül forog. A Nemzeti Vártának is a palió volt az ötletadója. Így hívják ugyanis azt a versenyt, amit itt ebben az olasz városban több mint 700 éve megrendeznek. Firenzétől 60 kilométerre vagyunk délre, és évente két alkalommal szerveznek ilyen versenyt, de ez az egész évet meghatározza. A város főterén zajlik az esemény. Siena 17 kerületéből 10 kiállít egy-egy lovast. 7 közülük olyan kerületet képvisel, amely előzőleg nem adott versenyzőt, a másik 3-at a többiek közül sorsolják. A versenyzők 5 napon át gyakorlatozhatnak a főtéren kialakított pályán, tehát itt a homokos pályán, reggel és délután, és hatalmas tövek ovációja. Közben persze, hiszen a turisták itt vannak a középső részen, meg az erkélyekre is felmennek, és akkor figyelik a gyakorlatozókat. A következő nap reggelén még lehet próbálni, aztán délután, a verseny délutánján következik a legizgalmasabb rész, és ezt persze komoly felvezetés előzi meg. Amikor Sienába érkezünk, rögtön belekóstolhatunk a palió igazi hangulatában. A templom előtti téren mindig óriási a hangzavar, egyre erősödő dobolás hallatszik gyakran, mert hogy mindig jönnek és jönnek a versenyzők szurkolói és a csapathoz tartozó zászlóforgatók. Mindegyik kerületnek ugyanis külön jelképei vannak, és a helyi lakosok természetesen vérmes rajongói a saját versenyzőjüknek. Aztán énekszó is felcsendül, 30-40 fiatal lány arról dalol, hogy biztos az ő lovasuk nyer majd a versenyen. A házakat is fellobogózzák, és minden kerület a saját zászlajával díszíti az épületeket. A gyönyörű sienai dóm mellett kiállítást is nyitnak, amelyen a lovasverseny színei és hangulata ihlette ruhákat mutatnak be. Amikor a szállodában közöltem a portással, hogy szeretnék jegyet venni a versenyre, úgy nézett rám, ahogy a balekokra szokás, mert hogy az ülőhelyek már hónapokkal korábban elkeltek. De nem úgy kell elképzelni, hogy itt tömegével ilyen vas ülőhelyek lennének, vagy fém, vagy beton ülőhelyek, nem, hanem faemelvényeket ácsolnak össze, ezekről lehet a legjobban látni a versenyt, és mellette eladják az itt lakók az erkély ülést, ami hát tulajdonképpen azt jelenti, hogy kitesztek egy műanyag széket az erkélyre, és akkor felmegyünk a lakásába az illetőnek, és akkor az erkélyről nézzük a versenyt. Úgyhogy ez az, amiért fizetni kell, ezekért a faülőhelyekért, meg az erkélyes dolgokért, de hogyha a főtér közepére valaki beáll, akkor ingyen is megteheti. Azonban, hát nyilván, hogyha oda beáll valaki, akkor csak a kerítés mellől lehet rendesen látni a versenyt, mert igazából, ha valaki nem 2 méter magas, akkor nem lát ki a hatalmas tömegben. Akinek viszont itt jutott hely, azzal is számolhat még, hogy hát több ezer ember jobbról-balról egy kicsit taszigálja, tehát azért nem egy kényelmes dolog. Érdemes már a verseny előtt 1 órával kimenni a főtérre, akkor is, ha van idézőjeles jegyünk, mert mondom, az a jegy az csak arra szolgál, hogy na mondjuk felmeltünk az erkélyre, de hát ott azért szintén idézőjelesen meg kell verekedni a helyért. A városháza klasszikus toszkánai tornya a lemenő nap sugarainak fényében fürdik. Az egész tér zsúfolásig megtelik. Először el se tudjuk képzelni, hol fognak futni a lovak. Aztán kiderült, hogy lényegében 10 perccel a rendezvény kezdete előtt megjelenik a tér homokkal felszerelt oldalánál 20 rendőr, sorba állnak, és a tömeg jobbra és balra kitér előlük. És ahogy végigmennek a pályán, és jobbra-balra, hogy kitérnek az emberek, az őket követő biztonsági emberek, azok a pályát, a tér közepétől elválasztó fakerítést felrakják. És hát tulajdonképpen így besodorják a tér közepére az embereket a rendőrök, és ahol nem akarnak az emberek hátrébb húzódni, hát ott szinte középre préselik őket. Aztán, amikor ez kész, akkor ugye megvan már a pálya, feltették a kerítést, majd a polgármester embereinek jeladására megérkeznek a lovasok az egyik önkormányzati épület alaksorában berendezett istállóból. Többször is lehet próbálkozni, majd indul a verseny. A résztvevők szőrén ülik meg a lovat, és három kört kell vártázniuk. A negyedik kanyar a legveszélyesebb, itt nagyon sok ló elbukik, a közönség őrjünk. Aztán a győztest hatalmas ováció fogadja. A verseny igazából nagyon rövid ideig tart, de nem is ez a lényeg, hanem mindaz, ami mögötte van, meg ami utána, hiszen a győztes megkapja a paliót, ami egy kendő, egy győzelmi jelkép, a siker, a hatalom, az erő szimbóluma. És a lovagi erényeké meg a szerelemé is, hisz akár fel is ajánlhatja a paliót a győztes a kedvesének. A nézelődők Szijjénában külső parkolókban hagyhatják az autót, és aztán gyalog indulhatnak a város felfedezésére. Ha éppen nincs verseny, akkor is érdemes Szijjénába ellátogatni. Egyrészt itt van az egyik legrégebbi itáliai bank épülete, és nagyon jó cipőket lehet kapni Szijjénában. Az olasz árakhoz képest nem túl drágán kínálnak egyedi, kézzel gyártott lábbeliket, amelyek nem mennek tönkre az első komolyabb eső után. Hölgyeim és uraim, a reklámot és a híreket követően visszajövök, maradjanak továbbra is velem.